az az ige szakasz van kiírva az útmutatóban, amiről beszélni is szeretnék, megpróbálkoztam vele. Ez a Filippi levél első részének a 3. versétől a 11. verséig tartó szakasz, ami így hangzik. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért. Mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is, az evangélium védelme és megerősítése közben is, mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására. Pálnak egy fogságban írott leveléről van szó, és ez a hálaadó, könyörgő szakasz minden levele így kezdődik, és hajlamosak vagyunk el, vagy én legalábbis hajlamos vagyok így átsiklani az ilyen hálaadó, könyörgő szakaszok fölött, mert egyfelől nagyon sűrű szövegek, nagyon sok mindent akar Pál elmondani bennük Istenről, másrészt meg valahogy úgy vagyunk vele, hogy ez mégiscsak arról szól, hogy hálát adunk a gyülekezetért, és most viszont, hogy így intenzívebben foglalkoztam vele, azért sok minden feltűnt, és talán túl sok minden is, végül is 5 dologról szeretnék beszélni, ami kicsit szabályellenes, mert talán 3 dologról illene maximum, és félek, hogy ez túl sok lesz, de ha már így tényleg igyekeztem alaposan a görög szövegre is fókuszálva átnézni, akkor ami nekem feltűnt, azt gondoltam, megosztom veletek. Az első dolog, amire hangsúlyt szeretnék helyezni, ez a közösség szó, ami a görögben a koinónia, és ezt csak azért említem, mert talán ez ismerősen cseng a számunkra is, és én szeretem így ízlelgetni, úgyhogy használni fogom most is. Egy közösségről beszél Pál, a Filippi gyülekezet egy közösség az evangéliumban, vagy az evangéliumért, az evangéliumra tekintettel, így lehetne fordítani, ahogy a Pál használja ezt a kifejezést. És az is világos, hogy nem egy passzív élmény közösségről van szó, hanem egy közösség vállalásról, kölcsönös felelősségvállalásról, ami abból is nyilvánvalóan kiderül, hogy Pál részben azért írja ezt a levelet, hogy megköszönje a Filippi gyülekezetnek a gondoskodó szeretetüket, hiszen ugye ajándékot visznek neki a fogságába, Rómába. Még megtudhatunk más dolgokat is erről a közösségről, hogyha egyszerűen áttekintjük, hogy ebben a levélben ez a koinónia szó, vagy annak az alakváltozatai hogyan fordulnak elő. Én 4-szer vettem észre, 4-szer szerepel ez a koinónia kifejezés ebben az egész levélben, és ez az evangélium közössége, koinóniája, egyszer is mint a kegyelem koinóniája, így is előjön, a lélek koinóniája, és a nyomorúságnak, vagy a szorongattatásnak a koinóniája. És kicsit elkezdtem gondolkodni azon ennek kapcsán, hogy egyfelől én hogyan tekintek a keresztény koinóniára, másfelől, ami talán még érdekesebb, hogy a világ hogyan tekint a keresztény koinóniára. És a gondolkodásomban segített az, hogy kezembe került egy hónapja egy könyv, amiről szeretnék szót ejteni. Azért került a kezembe, mert a Mérleg című folyóiraton publikáltunk egy hosszabb recenziót róla. Kurt Flass a szerző, ez egy német filozófia történész, és a könyvének az a cím, hogy miért nem vagyok keresztény. Ami azért izgalmas egy ilyen embertől, mert ő egész életében középkori keresztény gondolkodókkal foglalkozott, írt monográfiákat Ágostonról, Szent Tamásról, Eckhart mesterről, és egyébként meg domonkos papnövendékként kezdte a pályafutását. Nem voltak nagy traumák az életében, hanem egyszerűen intellektuális belátások útján 83 éves korára arra jutott, hogy számára ez nem hitelt érdemlő. És erről írt egy könyvet, ami nagy bestseller lett Németországban, és egyébként idén megjelent magyar fordításban is, és ezért is került a Mérlegnek a látókörébe. Érdemes elolvasni, a honlapon is megtalálhatjátok. És itt a közösséggel kapcsolatban föltűnt nekem egy mondat, csak ezt fogom most itt idézni ebből az egészből, ami így hangzik. A kereszténység megváltó vallása már nem elégít ki semmilyen szükségletet, feszültségmentessé vált, az életbe vetett bizalom táplálásának egyesületévé. És ez a kifejezés, vagy szerkezet, hogy az életbe vetett bizalom táplálásának az egyesülete. Ez úgy megragadott, mert elég pontos diagnózisnak érzem, hogy tényleg számos olyan közösség vagy koinónia van, ami az életbe vetett bizalmunkat igyekszik táplálni. Ehhez nincs szükségünk Jézus alakjára. És hogyha a keresztény koinónia pusztán ennyi, az életbe vetett bizalom táplálásának az egyesülete, akkor azt hiszem rosszabb a legtöbbnél, és ebből a rosszabbból mi egyébként szerintem nagyon sokat is kapunk manapság. Nekem az a benyomásom, hogy sajátos okokból az életbe vetett bizalom legrosszabb válfaját szokta propagálni ez a keresztény koinónia, ami valahogy a kegyelem tapasztalatát elfelejti vagy elveszíti. Én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy az élet térbe vetett bizalom táplálásának az egyesületévé válik, és valami egészen bizarr paradicsomi állapot ábrándképét szokta hirdetni. Nem véletlenül említem itt a paradicsomi állapotot. Ez egy másik izgalmas felfedezésem volt még 2 hónapja egy feladat kapcsán, utána néztem a paradicsom szónak, hogy ez voltaképp honnan is jön. Ez a görög paradeisos, innen származott tehát az európai nyelvekbe, de az az izgalmas, hogy ez nem egy görög szó eredetileg, hanem méd perzsa eredetű, és egészen más kultúrkörbe kalauzolta át minket, és pusztán annyit jelent itt ebben a méd perzsa kultúrkörben, hogy egy bezárt terület. Egy terület, ami falakkal van körülvéve, ami körbe van kerítve. Bármi lehet, a lényeg az, hogy el van falazva a külvilágtól. És kicsit az a benyomásom, hogy ha elveszíti a keresztény koinóni ezt a kegyelem közösségének a tapasztalat, tehát az, hogy ő a kegyelem közössége is, akkor tényleg nem marad más számára, mint hogy egy ilyen hát erődrendszerrel körbevett paradicsomi állapot ábránt képét hirdesse. Nagyon izgalmas festményt találtam például a késő gótikus korból, egy olyan paradicsomi ábrázolást, ami tényleg ilyen bástyákkal tagolt erődrendszerrel volt körülvéve, és még lőrések is voltak a bástyákon. És tényleg az a benyomásom, hogy ezeket a paradicsomi lőréseket mi ismerjük, ezt a körülkerített és teljesen zárt paradicsomot, amit ez a bizarr keresztény koinónia hirdet, ezt mi nagyon jól ismerjük, és tényleg ilyesfajta szöges drót paradicsomokról van bőven tapasztalatunk. És az a feltűnő itt a Filippi gyülekezetben viszont, hogy hát ez a keresztény koinónia, ez valami egészen más. Itt ugye nem pusztán az életbe vetett bizalom táplálásáról van szó, nyilván az is nagyon fontos, de ez mégiscsak a kegyelem koinóniájaként érti magát. Valami alapvető tapasztalata van a megváltásról, Isten szabadító, könyörülő szeretetéről, és hogyha ez a tapasztalat elveszik, akkor valószínűleg tényleg nagyon pontosan előbb-utóbb ránk fog illeni az a diagnózis, amit Kurt Flash, ez a szerző írta a keresztény közösségről, ahogy azt ő látja. És örülök annak, hogy rámutatott ez a könyv erre, és általában jók ezek a könyvek, mert valahogy a saját elfojtott kérdéseinket is mindig hát, konfrontálnak ezekkel a kérdéseinkkel, amelyeket gyakran nem merünk föltenni magunknak, és így rákényszerítenek arra, hogy igenis nézzünk szembe ezekkel. Hogy tényleg nekem mi közöm a megváltás kifejezett bibliai tapasztalatához? Van-e bármi közöm ehhez? Úgy tekintek-e a keresztény koinóniára, mint a kegyelem koinóniájára? És ennek kapcsán arról kezdtem gondolkodni, hogy hogyan is beszél Pál a megváltás tapasztalatáról, milyen nyelvet használ. És ez nagyon izgalmas, mert alapvetően a rabszolgapiac szókincsét használja, Isten kivásárol minket a rabszolgasorból, kiegyenlíti az adósságunkat, széttépi az adóslevelet, ehhez hasonlatos metaforákat találunk sokszor. És arra jutottam, hogy ez igenis jó metafora, mert segít átgondolni, hogy végül is miből váltott meg minket Isten. Van ennek a szerzőnek, akit emlegetek, Flashnak egy nagyon gúnyoros, provokatív mondata, ami így hangzik, hogy hát Isten nem váltott meg a betegségekből, nem váltott meg az üldözésből, nem váltott meg a legkülönfélebb nyomorúságokból, az éhezésből, de akkor a többit megtarthatja magán. És az jutott eszembe, hogy jó ez a rabszolga piac metaforika, mert ha belegondolunk egy felszabadított rabszolga helyzetébe, akkor ugye azt látjuk, hogy egy felszabadított rabszolga az bizony éhezhet, mindenféle szerencsétlenség érheti. És a végén meg fog halni, tehát nem kíméli meg Isten őt sem, a haláltól. De mégis azért azt nem mondhatjuk, hogy valami alapvető dolog nem változott meg az életében. Valami nagyon is megváltozott, hiszen rabszolga volt, és szabaddá lett. És ez egy jó kiinduló pont szerintem, hogy átgondoljuk. Mindenképpen valahogy a szabadság vágyunkból kell kiindulni, a saját szabadság tapasztalatainkból kell kiindulni, vagy én legalábbis így érzem most, hogyha újra meg akarom érteni a saját megváltással kapcsolatos tapasztalataimat is. És akkor már rá tudom vágni Flashnak erre a mondatára, hogy hát nem váltott meg ebből, nem váltott meg abból, tarts meg magának a többit. Rá tudom vágni, hogy ne tartsa meg magának, valami több kell lennie. Mert hogyha olyan jó helyzetben vagyunk, az a szerencsés helyzetünk van, hogy nem éhezünk és nincsenek fájdalmaink, annál még több a szabadság. Ezt érezzük, hogy a szabadságot többnek tartjuk pusztán ennél. Egy szóval megpróbáltam valahogy így a megváltásnak ezt az alapvető tapasztalati magját kihámozni ezekből a metaforákból, és valahogy úgy fogalmaztam most meg ideiglenes érvénnyel a magam számára, hogy Pál olyas valamiről beszél, hogy felszabadító, könyörülő szeretetként tapasztalta meg, hogy Isten Jézus Krisztusban az ő szenvedés ereje által kapcsolatot kezdeményezett vele. Vele, aki ezt a kapcsolatot megsértette. És valami ilyesféle tapasztalatot nagyon fontosnak érzek most a saját életemben, hogy tényleg ne egy szöges drót paradicsom lakója legyek, hanem tényleg egy kegyelmi közösségnek a tagjaként tudjam megérteni önmagamat. Ez a közösség volt az első dolog, amin elgondolkodtam. A második, az a következő szakasz. Pál azt mondja a Filippi gyülekezetről, amely szerint a jó úton jár, meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkoznom mindnyájatokról. Tehát egész pontos fordítás ez úgy van, hogy helyes, helyén való, igazságos dolog, itt a dikaios szó szerepel, igazságos dolog, hogy így gondolkodom felőletek. Mármint, hogy ezzel a meggyőződéssel, hogy Isten beteljesíti rajtatok, amit elkezdett. És itt érdekes ez a gondolkodom szó is, így gondolkodom felőletek. Ez nem egy tűnékeny gondolat, nem egy pillanatnyi észrevétel, de olyan szó, aminek egyébként nagyon komoly ilyen filozófiai háttere van, ugye a görög filozófiában, és ez nyilván valamennyire besugárzik azért pár nyelv használatába is. Ezzel a szóval egyébként több helyütt is találkozunk, még a Filippi levélben, ami segíthet a megértését, segítheti a megértését, úgyhogy felolvasom még ezt a verset, ahol ez a szó előfordul. Filippi 2:2. Tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Az ugyanazt akarjátok, ugyanarra törekedjetek, ez voltak épp ez az ige, ez a gondol. Ugyanúgy gondolkodjatok, egyet gondoljatok. De igazából jó az a kifejezés, hogy akarjátok, törekedjetek, mert világos, hogy itt valami alapvető beállítottságról, irányultságról, egy gondolkodásmódról van szó, nem pusztán egy tűnékeny gondolatról. Egy olyan gyakorlati attitűdről, amely a szándékainkat, a törekvéseinket, az egész viselkedésünket is magába foglalja. Ugyanezzel a szóval találkozunk akkor is, amikor Jézus először szól a Márk evangéliuma szerint a saját haláláról és föltámadásáról, és akkor Péter félrevonja őt, és meginti, hogy hát ezt azért gondolja át újra, és akkor Jézus azt mondja, vagy az evangélium azt mondja, hogy Jézus tanítványaira tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta, távozz tőlem Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Ez az Isten szerint gondolkozol, itt megint csak ugyanez az ige szerepel, tehát világos, hogy egy valamiféle alaphangoltsága az értelemnek, egy irányadó belátásról van szó. És tehát Pál ezt a szót használja a Filippi gyülekezettel kapcsolatban, amikor azt mondja, hogy így kell gondolkoznom felőletek. Pontosabban helyes és igazságos, hogy ez a gondolkodás mód határozza meg a hozzátok fűző viszonyomat, az egész viselkedésemet. Mármint az, hogy Isten véghez viszi, amit elkezdett. Következésképpen igazságtalan és nem helyes az, ha nem ezzel az alapvető bizalommal fordulok hozzátok. És jó, persze itt Krisztus követőiről beszél Pál, de én ezt kiterjesztettem kicsit, talán önkényesen, de számomra ez most sokat jelentett, mert valahogy az a meggyőződésem, hogy mindenféle szabadságvágy a szabadító Isten munkájának a jele. Az egész profán hétköznapi szabadságvágyainkban is valahogy tükröződik a szabadító Isten szabadító munkája, és éppen ezért így terjesztettem ezt ki, ezt a igeszakaszt önmagam számára, hogy helyes és igazságos dolog ezzel az alapvető bizalommal fordulni mindenki felé, akiben szabadságvágy munkál. Például, aki szabadulni akar a háború, vagy az éhezés, vagy a hajléktalanság nyomorából. Helyes ezzel az alapvető bizalommal fordulni a másik szabadságvágya felé. Mármint azzal az alapvető bizalommal, hogy ami ő benne most munkál, az voltaképpen Isten szabadító munkája, és hihetem azt, hogy Isten véghez viszi az ő jó munkáját az életében. És szerintem nagyon fontos az, ahogyan a másik szabadságvágyához viszonyulunk. Ez biztosan elárul valamit a saját állapotunkról, a saját Istennel való kapcsolatunkból. Arról, hogy nem akadt el a szabadító Isten munkája bennünk. Mert van egy ilyen számomra nagyon kedves aforizma, csak az szabad, aki másokat is szabaddá akar tenni. Ezt egyébként egy Kant tanítvány Fichte mondta, és én szeretem idézgetni, és hogyha a másik szabadságvágyra csak szöges dróttal tudok reagálni, akkor nyilvánvalóan rabszolga vagyok. Akkor is, hogyha elnyomó vagyok. Akkor is elnyomóként is rabszolga vagyok. Szóval nagyon fontos volt nekem a másik szabadságvágyához való viszony, és ez az alapvető bizalom, hogy a másik szabadságvágyához ezzel a meggyőződéssel jó fordulnom, hogy Isten munkál benne, és véghez viszi az ő munkáját. A harmadik dolog, ami feltűnt ebben a szakaszban, amikor Pál arról beszél, hogy az evangélium védelmén és megerősítésén fáradozik. Ami meg azért szembetűnő, mert nagyon sokat hallunk a kereszténység védelméről és megerősítéséről valóság, és gondoltam, hogy akkor utána nézek, hogy miről is beszél itt Pál, azok az eredeti szavak, mire utalnak, hogyan lehet ezt így visszakövetni a saját szövegkörnyezetébe visszagondolni. És hát azt láttam, hogy mind a kettő kifejezés, tehát a védelem és a megerősítés a jogi szókincsből származnak, tehát a bírósági tárgyalásokon hangoztak el tipikusan ilyen védekezések és megerősítések. Az egyik szó az apologia, ezt ismerhetjük is, ez a védelem. Megvádolnak valamivel és védekezem. Ez az a védelem, amiről itt Pál beszél. A másik, a megerősítés, annak a latin megfelelője a konfirmáció. És tipikusan ugye bírósági környezetben egy tanúvallomást szokás megerősíteni, ami ugye azt jelenti, ha megerősítek egy tanúvallomást, akkor azt helyeslem, jóvá hagyom, a hozzájárulásommal garantálom, hogy ami elhangzott az igaz. Így biztosítom a hitelességét, az érvényességét. És egy tanúvallomás annál nyomósabb lesz, minél inkább meg van erősítve mások által is, akkor perdöntővé válhat, vagyis fontos, hogy a megerősítés az következményekkel jár, az valamiképp hatást gyakorol az egész helyzetre, befolyásolja azt. És ez a szó egyébként, a megerősítés, meg a megfelelő alakjai sokszor előfordul az Új Szövetségben, és pár fontos helyet kigyűjtöttem, ami számomra még segítette ezt, hogy megértsem, miről beszél Pál, amikor azt mondja, hogy az evangélium megerősítésén fáradozik. Ezzel a szóval találkozunk például a zsidókhoz írott levél 6. fejezetében, amikor a szerző arról beszél, hogy Isten megígérte Ábrahámnak, hogy népeket támaszt belőle, és önmagára esküdött. És itt olvassuk azt, hogy minden ellenvetésnek véget vet, és mindent megerősít az eskü. Ez ugyanaz a szó. Ha megesküszöm arra, ami elhangzott, akkor azt többé nem lehet kétségbe venni. Optimális esetben azt többé nem vonjuk kétségbe, az pontot tesz az ügyre. De ugyanez a szó található a 2 Péter 1-ben. Testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat. Ami azért izgalmas szerintem, mert az, hogy én megerősítettem az elhívásomat, az csak onnan derülhet ki, hogyha valamiképp megmutatkozik az életemben, a viselkedésemben, hogy nagyobb odaadással végzem a feladataim, és ez hitelesíti és érvényesebbé teszi azt, hogy Isten valóban elhívott. Itt is a hatások felül lehet ezt az egész megerősítés fogalomkört megértenünk. Milyen hatásai vannak az életemben valóban? Akkor mutatkozik meg az, hogy én megerősítettem az elhívásomat, hogyha az életem annak világos tanúságát adja. Az 1 Korintus 1-ből mondok még egy példát. A Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek, mondja Pál a korintusi gyülekezetnek. Hát ezt honnan tudja? Onnan, hogy látja, hogy gyarapodott a körükben a kegyelmi ajándékok sokasága. Kifejezetten arról van szó a szövegkörnyezetben, hogy mindenféle kegyelmi ajándékban meggazdagodtak, meggyarapodtak, és innen állapíthatja meg azt Pál, így a hatásokról, a gyümölcsökről visszatekintve, vagy visszanézve, hogy valóban megerősödött bennük a bizonyságtétel. Még egy utolsó példát mondok, a Márk 16 utolsó verse ez. Az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel. Itt is arról van szó, hogy a jelek és a csodák még inkább érvényt szereznek az igehirdetésnek, megerősítik azt. Tehát akkor arra jutottam, az evangélium védelme és megerősítése azt jelenti, hogy egyfelől Pál megfelel különféle vádaknak, amelyeket megfogalmaznak az evangéliummal szemben. Másfelől pedig ezt a felszabadító örömhírt azáltal teszi erőteljesebbé, azzal erősíti meg, hogy az életmódjában, a magatartásában, a cselekedeteiben nyilvánvalóvá válik, megmutatkozik, hogy ez az evangélium hiteles, hogy érvényes, hogy valóban szabadító. Azt is gyorsan áttekintettem, hogy milyen vádakra is kellett tipikusan megfelelnie Pálnak, meg abban a korban általában a bíróságok elé hurcolt keresztényeknek. Erről sok-sok forrás van, Tacitusztól, Pliniusztól, Svetoniusztól. Ezek olyan vándortoposzok egyébként, mármint ezek a vádpontok, amiket tipikusan rá lehet sütni mindenféle csoportosulásra, előttük is, meg utánuk is. Például a keresztények a zsidókra is. Ugyanezeket a vádpontokat mondogatták mindig. Ezek pedig a következők, gyűlölik az embereket. Förtelmes bűnöket követnek el, így. Általános veszélyt jelentenek a társadalomra, a fennálló rendre. Potenciális lázadók, összeesküvők. És miután ugye miután Néró a keresztényeket vádolta meg Róma felgyújtásával, akkor potenciális terroristákként is tekintettek rájuk. Egyébként 64 után jellemzően az volt egyszerűen a vád a keresztények ellen, hogy keresztények. Van ilyen izgalmas levelezés ifjabb Plinius meg Trajanus császár között, arról szól, hogy Plinius beszámolt Trajanusnak, hogy elévitték a vádlottat, és ő csak annyit kérdezett, hogy keresztény vagy? És azt mondta, hogy igen, akkor még kétszer föltette ezt a kérdést, és hogy harmadszorra is azt mondta, hogy keresztény vagyok, akkor kivégeztette. Tehát csak ez érdekelt, hogy keresztény. Az evangélium védelme tehát azt jelenti Pálnál, hogy visszaveti ezeket a vádakat. Hogy hathatósan érvel amellett, hogy Krisztus követőiben nincsen gyűlölet, hogy nem törnek mások életére. Az evangélium megerősítése pedig azt jelentette Pálnál, hogy amit ő Krisztusról vallott, azt hitelesítette az élete, a viselkedése, a béketűrése, a szeretete, az igazság gyümölcsei. És hát nagyon izgalmas volt neki nyomon követni, hogy milyen elképesztő távolságba került az eredeti evangéliumi szavak jelentésétől az, ahogyan manapság beszélnek a kereszténység meg az evangélium védelméről és megerősítéséről. A negyedik dolog, szintén számomra egy nagy felfedezés, legalábbis egy ilyen kis filológiai apró munka eredményeképpen jutottam rá, de nekem nagyon tetszett. Ez a szakasz, hogy Pál azért imádkozik, hogy a filippi gyülekezet tagjaiban mindinkább gyarapodjék a szeretet ismerettel és igazi megértéssel. A szeretet az az agapé szó, ezzel most nem foglalkozom, mert erről egyébként is sokat hallhattunk. Amint jobban érdekelt engem, ez az ismeret meg az igazi megértés. Mert hogy nekem ez már régen is feltűnt, és igazából sosem értettem, hogy ez mit jelent, olyan homályos, meg nem lehet tudni, hogy most ez két szinonima-e, vagy hogy Pál itt konkrétan helyez dolgokat egymás mellé, van-e különbség ismeret, meg igazi megértés között. És akkor most utána néztem, itt mondanám a görög szavakat, de tényleg csak azért, hogy segítse a megértést. Az ismeret itt az epignosis, a igazi megértés, ahogyan fordították, pedig az aisztészis. De most az epignosis, az ismerős szó, ez a gnosisnak egy ilyen alakváltozata, pontosabban ez az epi, ez igazából intenzifikálja. Tehát egy teljesebb tudást, egy intenzívebb tudást. Alapvetően egy ilyen bölcseleti jellegű tudást jelent, jellemzően isteni tudást. Tehát itt Pál arról beszél, hogy az Istennel való bensőséges kapcsolatunkban megismerhetjük őt, Isten természetéről, a tulajdonságairól, valamiféle bölcseleti tudásra tehetünk szert, és ezért imádkozik. Másfelől viszont itt van ez a másik szó, amit igazi megértésként adtak vissza. Ez pont az ellenpólus ennek a bölcseleti megértésnek, mert ez az aisztészis szó, ez igazából érzékelést jelent. Érzékszervi érzékelést. Van egy olyan jelentés lehetőség is, hogy maga az érzékelő képesség, ez az egész apparátus, amivel befogadjuk az érzéki benyomásokat. Viszont a harmadik az izgalmasabb, maga az érzéki benyomás helyes felfogása. Ez is az aisztészis, és ez lesz az, ami ide bekerül, ebben a jelentésben kell ezt értenünk. Tehát voltak éppen érzéki tapasztalatot jelent. De az is fontos, hogy az aisztészis az mindig igaz, tehát halucináció, vagy illúzió, vagy optikai csalódások azok sohasem aisztészisek, hanem a külső valóságosan létező dolgokról szerzett érzéki tapasztalat. Az az aisztészis. És ez teljesen az ellentéte az előbbének ennek a bölcseleti tudásnak Isten valóságáról, mert ez kifejezetten az érzéki, közvetlen tapasztalata minket körülvevő világ valóságáról. De ez nagyon szépen kiegyenlíti egymást, és kicsit arra is reflektál, amiről te beszéltél, hogy itt empirikus tudás, meg ilyen elméleti tudás, pont a kettő együtt, és azt mondja Pál, mind a kettő együtt kell a szeretethez, és ez nekem fontos volt. Nem csak ez az elmélyült, ez a visszahúzódó bölcseleti tudás kell Istenről, ez is kell, a személyes kapcsolatban, az egyéni kegyességben, ez is kell, de ugyanakkor kell az is, hogy ott legyünk benne a világban, és közvetlen érzéki tapasztalatokat szerezzünk, mindarról, ami bennünket körülvesz. Hogy kiismerjük magunkat a legkülönfélébb gyakorlati szituációkban. Arról, hogy ahogyan a világban forgolódunk, kapcsolatokban, közösségben élünk, ilyen-olyan helyzetekbe kerülünk, hogy mindebben kiismerjük magunkat. Tehát kell ez a az isteni valóságra vonatkozó bölcseleti tudás is, meg egy világban való éber és értelmes jelenlét is kell. Tapasztalatszerzés is kell, az, hogy megtapasztaljuk az ismeretlen helyzeteket, egy ismeretlen másik ember idegenségét például, kell ahhoz, hogy például a félelmet kiűzze a szeretet, a félelmet, amit egy ismeretlen dologgal szemben érzünk. És azt mondja, hogy azért kell lesz, hogy megítélessétek, mi a helyes. Így folytatódik a vers. Itt pedig nekem az az izgalmas, hogy ez a helyes, ez voltaképpen úgy fordítható pontosabban, hogy mi a különb. Mi az, ami megkülönböztetett, ami feltűnik, kitűnik a többi közül, meg kitűnőbb. És ez szerintem más, mint ha azt mondjuk, hogy helyes. Mert nagyon sok helyesnek mondható szempont van, és sokszor azzal gyötődünk, hogy megpróbáljuk ezeket együttesen látni, és valahogy integrálni, és egy átfogó stratégiákat kidolgozni. De itt másról beszél Pál, azt mondja, hogy választ ki a lehető legkülönbet a számtalan válasz lehetőség közül, ami éppen egy bonyolult kérdésre adható. Válasz ki a legkülönbet, és indulj el azon az úton. Indulj el, és ez az ötödik dolog, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit, Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására. Ez a záróvers ebben a szakaszban. Itt is csak nagyon rövid megjegyzéseket szeretnék tenni, megint csak a szavakra fókuszálva, meg a kifejezésekre, mert szerintem ezek izgalmasak, és akkor ezzel már zárni is fogom a mondandómat. Egyfelől ezek a szavak érdekelnek, hogy tiszta, kifogástalan, másfelől meg az igazság gyümölcse. A tiszta szó az nagyon izgalmas szerintem az eredetiben. Az egy összetett szó, és a napfény van benne, meg az ítélet. És voltaképp nem egyebet jelent, mint hogy valami napvilágnál megvizsgálsz, és megállapítod róla, hogy nem hamis, hogy tiszta, de olyan értelemben, hogy elegyítetlen, tehát, hogy nem vegyül bele más dolog. Mondjuk, ha egy anyagot így megvizsgálsz, akkor azt látod, hogy a belső ugyanaz, mint a külseje. Egyszerűen fogalmazok. Egy emberről pedig akkor mondod ezt, hogy tiszta, ebben az értelemben, hogyha az életéből valahogy egészen áttetsző módon kiviláglik az ő belső lelki alkata, tehát nem hord állarcokat, nem képmutató, nincs színjáték, ami a belső, az a külső, és fordítva. Ez a tiszta ebben az értelemben. A kifogástalan az a botlás szóval van összefüggésben, ami azért érdekes, mert egyfelől azt jelenti, hogy ne botolj meg, másfelől azt jelenti, hogy ne okozz megütközést. És ezt a kettőt együtt érdemes látni ebben, hogy botlás nélkül élni, és nem okozni megütközést. Ami pedig az igazság gyümölcsével kapcsolatos megjegyzés, ez végül is elég természetes, de azért megemlítem, hogy itt az igazság az nem egy ilyen, az megint csak nem egy elvont ilyen bölcseleti igazságfogalom, hanem kifejezetten gyakorlati, nagyon is praktikus dolog, inkább igazságosságnak érdemes fordítani szerintem. Tehát egy olyan lelkületről beszél, ami megtermi az igazságosságnak ezeket a gyümölcseit, tehát igazságos tettek, cselekedetek származnak belőle. Erről beszél, amikor azt mondja, hogy az igazság gyümölcseit teremjétek. És azért, hogyha összerakjuk, hogy mit is vár el tőlünk Pál, vagy miért imádkozik, és hogyan kell majd Isten előtt megállnunk az utolsó napon, akkor az a szívszorító lehet, mert azt látjuk, hogy nem kevesebbet kér, mint hogy az életünk valamilyen abszolút belső egységről tanúskodjon, tehát hogy minden egyes cselekedetünk valahogy megvilágítsa a belsőnket, és ne legyen semmilyen törés a megnyilvánulásaink és a belső valóságunk között, ilyen értelemben legyünk tiszták tehát. Másfelől ugye azt kéri, hogy kifogástalanok legyünk, ne botoljunk el, és ne okozzunk megütközést. Harmadszor pedig azt, hogy ez az egységesítő belső elv, amely áthatja az egész életünket, ez magának Jézus Krisztusnak az igazságossága legyen. És hát nyilván ezt a mércét azért nehéz megugorni, és akkor elgondolkodik az ember, hogy tényleg hogyan is kellene ezt teljesíteni. De akkor viszont vissza lehet térni a kezdeti ponthoz, és végül is ezzel a gondolattal zárnám, hogy itt a kegyelem közösségéről van szó mindenek előtt, egy örömhírnek, az evangéliumnak, a kegyelemnek a koinóniájáról. Mi azért vagyunk itt, mert valamit megtapasztaltunk a felszabadító és könyörülő Istennek a hozzánk való jóságából. Van valamilyen tapasztalatunk az ő könyörülő szeretetéről is. Van valamilyen tapasztalatunk a megváltásról. És ezt a saját szabadságvágyunkban is újra meg újra megtapasztalhatjuk, az is mindig emlékeztet bennünket erre az eredendő tapasztalatra, mert kicsit azt gondolom, hogy a leg, hétköznapi szabadságvágyunk is ebből az alapvető tapasztalatból táplálkozik, amit Istentől tapasztaltunk, még akkor is, hogyha nem vagyunk ennek a tudatában. Valahogy erre a tapasztalatra mutat vissza, vagy előre, akkor is, hogyha egyébként eszünkbe sem jut. Szóval a kegyelem koinóniájaként érthetjük magunkat, és bízhatunk abban, hogy Isten megkönnyörül rajtunk, másfelől pedig azzal az alapvető bizalommal fordulhatunk egymáshoz is, önmagunkhoz is, és mindazokhoz, akikben a szabadságvágy munkál, hogy aki elkezdte bennünk a jó munkát, az véghez viszi Jézus napjára. Így kell gondolkodnunk egymásról, mert így helyes és igazságos. Ámen.